Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök háláját fejezte ki 14. Leó pápának, hogy a Vatikánt ajánlja az ukrán-orosz béketárgyalások helyszínéül. A Szentatya előzőleg beszélt arról, hogy minden erőfeszítést megtesz a béke érdekében, kifejezte továbbá a Szentszék azon szándékát, hogy a Vatikán olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát, fogalmazott. Az uniós vezetők azért dolgoznak, hogy az energia drágább legyen és nehezebben hozzáférhető. Nekik fontosabb az, hogy ártsanak Oroszországnak, mint az, hogy a saját állampolgáraiknak jó legyen, ami abszurd, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök emlékeztetett, az EU tervei között szerepel, hogy 2027-re teljesen leáll az Oroszországból érkező energiaimport. Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizetesse meg Ukrajna támogatását, mondta a kormányfő. Orbán Viktor számításai szerint, ha az Unió tényleg betiltja az orosz importot, akkor Magyarországnak 800 milliárd forinttal többet kell áldoznia arra, hogy máshonnan beszerezze az energiát. Érti, hogy ártani akarnak az oroszoknak és segíteni az ukránokat, de azt ne a magyarok kárára tegyék. Ha ezt a pénzt Brüsszel ideadja, akkor kvittek vagyunk, lehet erről tárgyalni, fogalmazott. Átlépte az 1 milliót a leadott voksok száma az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson, jelentette be a miniszterelnök tegnap a Facebook oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az unióba. Csak nem 200 milliárd forintra növeli az általános tartalékalapot a kormány, mondta a jövő évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában Latorcai János. A KDNP parlamenti képviselője ezt azzal indokolta, az elmúlt 20 évben nem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet, mint most, és a kockázatokat nehéz beárazni. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ismertetése szerint jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. A kormány 2026-ban teljesíti a NATO elvárását azzal, hogy a GDP 2%-át honvédelmi kiadásokra fordítja. Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának elnöke elmondta, 4 további Gripen vadászgépet vásárol és bérel a honvédség, valamint NATO-kompatibilis aktív 3D radarokat vesznek többek között. A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénz 450 milliárd forintos kerettel került be a tervezetbe. Az Európai Parlament képviselőinek egy csoportja felszólította az Európai Bizottságot, hogy azonnali hatállyal fagyassza be a Magyarországnak nyújtott összes uniós támogatást, mert szerintük Orbán Viktor kormánya rengeteget rontott a jogállamiság helyzetén az elmúlt években. A levelet 5 különböző képviselőcsoport 26 képviselője írt alá, írta a Euronews. Önkéntes árcsökkentést vár a gyógyszerek esetében a szektor szereplőitől a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, ez egy komplex ügy, a minisztérium értékelése szerint az árak emelkedése alapvetően a termelőknél és a nagykereskedőknél látható. Hozzátette, a következő hetekben folyamatosan egyeztet majd a piac érintett szereplőivel. A 80 év felettiek hamarosan külön igénylés nélkül megkapják a gondosórát minden vármegyében, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter emlékeztetett, a program a kormány által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gomnyomással jelezni tudják, ha segítségre szorulnak. Már több mint 750 ezeren vesznek részt benne. Idén mintegy 400 ezer adózótól várja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adó, illetve további közel 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóbevallást június 2-áig, közölt az adóhatóság. Ugyaneddig kell az adót megfizetni, továbbá letétbe helyezni és közzétenni a számviteli beszámolókat is. Ez utóbbit elektronikusan az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról elérhető online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben lehet megtenni. Arra a cégre, amely késve vagy egyáltalán nem nyújtja be bevallását, a NAV akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat. Az Egyesült Államok több mint 230 év után megszünteti az egycentes pénzérmék verését, közölte a washingtoni pénzügyminisztérium. Ezzel évente 56 millió dollár, csak nem 20 milliárd forint megtakarítást várható, indokolták Donald Trump elnök rendeletét. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, a csúcshőmérséklet 15-17 fok körül alakul. Némileg szebb idő ígérkezik a hétvégére, így a gyereknapra is. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. május 23-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a Regea alapítványt, valamint szó lesz még egy rendkívüli adományozásról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban két vendégemet, Psenyeszki Nagy Klárát, a Regionális Egészségügyi Alapítvány, vagy talán közismertebb nevén a Regea Alapítvány kuratóriumi elnökét, alapító tagját, és az egyik önkéntest, Vadászné Varga Évát, akit azért zárójelben megjegyzem, nagyon sokan a hallgatók ismeretnek, mi ugye beszélgetünk korábban, hiszen a Feldebrői Könyvtárnak voltál te munkatársa, művelődési házban programszervezőnk, úgyhogy talán nem vagy ismeretlen a rádióhallgatóknak. Mind a kettőtöket sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük ezt a meghívást.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Nem mondom azt, hogy kinek teszem fel a kérdést, mert nyilván kuratóriumi elnökként, alapítóként talán azt gondolom, hogy a Klárika lesz az, aki mondjuk bemutatja a szervezetet, de nyilván egy önkéntes szemszögéből is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyáltalán hogyan csatlakozik egy ilyen szervezethez valaki, mert hogy mi is ez a szervezet, mikor alakult, és hogy egyáltalán mi a hitvallás, mi a célotok.
Az alapítvány 2010-ben alapult, 15 évesek leszünk most a nyáron. Igazándiból azért jött létre ez a szervezet, mert hogy azt éltem meg saját élményben, hogy nagyon nehéz az idő, amikor az ember megkap egy diagnózist, egy daganatos diagnózist, és utána kezdeni kell ezzel valamit meggyógyulni, orvosi kezelések, csomó információ, ami nekem sem állt a rendelkezésemre, nagyon nehéz volt. Pedig én azért olyan területen dolgoztam a nevelési tanácsadóba, ahol voltak pszichológiai ismereteim, voltak kollégák, akik segítettek, de mégis nagyon nehéz volt, semmit nem tudtam erről a betegségről. Igen, amikor úgy döntöttem, hogy most muszáj meggyógyulnom, és muszáj mindenféle segítséget hozzátennem az orvosi kezelések mellé, akkor jött ez az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen alapítvány. Fiatal orvosok segítették ennek a létrejöttét. Szakmailag ők voltak azok, akik mellénk álltak. És aztán van egy kolléganő, aki közben klinikai szakpszichológus lett, és Simonton tréner, és ő az, akivel együtt dolgozunk azóta is, és mindenféle lehetőséget felkutattunk, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni annak, aki gyógyulni akar ebből a betegségből.
Hogyha így dióhéjban kellene összefoglalni, tulajdonképpen daganatos betegségben érintett személyek felkarolására, kézen fogva vezetni az úton a gyógyulás felé, de ugye nagyon fontos, és talán egy kulcsmondatot elmondtál, hogy azoknak, akik meg akarnak gyógyulni, mert ugye nyilván azon lehet segíteni, aki ebben partner. Említetted ezt a Simonton módszert, igen, aki a Regea alapítvány honlapját figyeli, az már mondjuk olvashatott erről, ugye ennek van egy olyan története, hogy Amerikában volt egy orvos, a pszichológus feleségével egy olyan intézetet hoztak létre, ahol tulajdonképpen a pszichológia segítségével lehetett daganatos betegeket gyógyítani, és ugye itt jön a test-lélek, ennek a harmóniának az egysége, mert hogy a test gyógyulása a lélek épsége nélkül nem mehet. Én ezt így fordítom le nem szakemberként.
Teljesen így van, tökéletesen érted ezt a dolgot. Tulajdonképpen 50%-ot tud adni a gyógyuláshoz az orvosi segítség és a test, és a másik 50%-ot bizony nekünk kell hozzátenni annak, aki gyógyulni szeretne. Mindenki szeretne gyógyulni, csak ez kemény munka, hogy megtanuljak életmódot váltani. És ez az életmódváltás, ez jelenti a kapcsolatok változását, jelenti az értékek átalakulását, jelenti konkrétan például a táplálkozást, a mozgást, a társas kapcsolatoknak a megújítását, tehát nagyon sokrétű ebben az a lehetőség, ahol gyógyulhatunk, de hogy változtatni kell, mert én azt szoktam mondani, hogy a daganatról mindig azt mondják, hogy kiújulhat. Igen, ha ugyanabban a környezetben megyek vissza, ahol kialakult nekem ez a daganat, akkor van esélye arra, hogy ugyanaz a környezet ugyanazt fogja csinálni a testemben.
Ha valaki nagyon akar, és igen, ezt ismerjük, hogyha valaki nagyon akar, azzal hegyeket mozgatni, tehát hogy tulajdonképpen így átkapcsolja az agyát, hogy jó, akkor megrázom magam, mint a kutya, amikor kijön a vízből, hogy én megváltozom, mondjuk nem eszek annyi cukrot, elkezdek mozogni, elkezdek közösségbe járni. Ezt is nagyon sokat halljuk, hogy a közösség ereje milyen sokat segít. Most a Simonton módszerben eleve ugye több ember vesz részt, tehát már ott úgy együtt vannak, meg elmondják az emberek a saját tapasztalataikat, ki hogy éli át, de hogy például az, hogy vannak ilyen módszerek, az orvosok ezt elfogadják, hogy nem csak ugye organikus úton kell a beteget gyógyítani, hanem igenis azért úgy fejben is helyre kell tenni a dolgokat?
Dolgozunk rajta, hogy elfogadják. Van, aki alapból hisz és megtapasztalta a hatását annak, hogy mi mindent tud egy tudatos gyógyuló hozzátenni az ő munkájához. Van, aki kételkedik, de hát ez így természetes. Nekünk nagyon fontos, amikor az alapítvány dolgozik, hogy szakmailag megálljon minden az, amit mi segítségként ajánlunk. Együttműködési szerződésünk van a Miskolci Onkocentrummal, és ez már hosszú-hosszú időkre tevődik vissza. Tehát elismerik a munkánkat szakmai körökben, és a másik vonal az pedig a pszichoonkológusoknak a szervezete, a Magyarországi Pszichoonkológusoknak a társasága, akik civil díjjal tüntették ki 2024-ben az alapítványt.
Még az alapítvány szervezeti működéséről, minden egyébről mindenképpen szeretném, hogy beszélni, meg egy picit ezt a Simonton módszert, hogy tényleg értelmezzük a hallgatókkal együtt, de azért Vadászéné Varga Évikét sem szeretném szó nélkül, hanem itt ugye említettem, hogy te önkéntese vagy ennek a szervezetnek nyugdíjas könyvtárosként. Te hogyan csatlakoztál érintettként, vagy miért tartottad fontosnak, hogy egy ilyen alapítvány munkáját szeretnéd segíteni?
Én 3 éve csatlakoztam az alapítványhoz, én nem vagyok érintett, viszont anyukám érintett volt, úgyhogy ő általa megismertem ennek a betegségnek a szörnyűséges mi voltát, és miután nyugdíjas lettem, akkor egyik ismerősöm mondott erről a alapítványról néhány gondolatot, és úgy gondoltam, hogy érdemes hozzájuk csatlakozni. Az alapítvány legfőbb értékének azt tartom, hogy közösséget teremt. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ahogy említetted, ugye a szakmámból is adódóan gondolom ezt. Másrészt pedig, hogy nyíltan lehet beszélni azokról a dolgokról, amik azért valljuk be őszintén ma még mindig tabunak számítanak.
Az emberekben szégyenérzet van, tehát nem tehet erről, hogyha valaki megkapja ezt a diagnózist, hogy valamilyen nemű daganatos megbetegedésem van, ezt valamiért szégyellik az emberek, mert hogy miért velem történik meg, mi ez, milyen csapás ez az én életemben, de hogy ugye erről az ember nem tehet, illetve ha majd átstruktúrálódik, mondom így az agya, akkor egy picit rájön arra, hogy igen, lehet, hogy a korábbi életmódom talán ehhez vezetett. De nyilván nem tudatosan csinálta ezt az ember.
Igen, tehát az mindenképpen lényeges, hogy tudjunk róla beszélni olyanokkal, akik érintettek ebbe a dologba. Nagyon sok előadás, olyan program van a regeán belül, ami tényleg nagyon hasznos információkhoz jutatja a betegeket, viszont van egy olyan is, hogy nem mindig csak a betegségről beszéljünk, hanem próbáljuk, hogy teljes életet éljen, aki ebben érintett, és a ország több városában vannak helyi csoportok. Ezek többnyire ilyen szabadidős programokat szerveznek, és Egerben is van egy ilyen, a Főnix nevet viseli, és ennek a programjait szervezem én. Ez a Főnix csoport két hetente találkozik az Egri könyvtárban, és ezúton is köszönetet mondok a Bródi Sándor könyvtárnak, mert nagyon jól érezzük ott magunkat, egy kulturált helyet biztosítanak számunkra, és ezek a foglalkozások úgy zajlanak, hogy a csoport tagok közül például felkészülünk egy-egy témában. Volt előadás intim tornáról, meseterápia, zeneterápia, vagy ünnepek előtt az ünnepi szokásokról beszélünk. Minden évben elkészítjük karácsony és húsvét előtt a kórház onkológiai osztályán fekvő betegeknek az ajándékokat, amivel szeretnénk egy kicsit meglepetést, örömet okozni nekik. De ezeken az összejöveteleken van, hogy előadót hívunk, nemrég volt egy könyvbemutató Széchenyiről, hamarosan lesz egy másik könyvbemutató, vagy például könyvtártúrán vettünk részt, Turai Zoltán könyvtáros egy nagyon érdekes és nagyon hasznos előadást meg könyvtárvezetést tartott nekünk, tehát elég sokrétűen próbálom ezeket a programokat a tagokkal együtt összeállítani, vagy drámafoglalkozás, önismereti kártyajáték, és ezek a foglalkozások, nem tudom, talán lehet, hogy furcsa is, vagy hihetetlen, de nem arról szólnak, hogy ott mindenki szomorkodik, hanem jó hangulatban és vidáman telnek, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a gyógyulás szempontjából.
Ez a cél tulajdonképpen, hogy az agy ne csak arra koncentráljon, hogy baj van, hanem hogy egy picit úgy a boldogságot beengedni az ember tudatába. Klári, visszatérve tényleg a Regea alapítványhoz, ugye említettük, hogy 2010-ben alapítottátok néhány társaddal, Miskolci központtal, most már Egri központtal működtök, tehát azért ez a 15 év szép hosszú idő, gondolom nagyon sok tagotok volt, nagyon sok sikertörténetetek van, orvosok segítik a munkátokat, tanácsadók, előadások vannak, említetted, hogy klinikai szakpszichológus kolléganőd is van, ő a Fodorné Vince Anna, ugye, nevezzük nevén, hogyha már olyan sokat beszéltük, ugye látom a honlapotokon, ugye könyvek is jelentek meg a témában, tehát hogy azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon hatékony és egy nagyon működő szervezet vagytok. Most jelen pillanatban 2025-ről, hogy egy pici summát kellene most tényleg itt egy májusi beszélgetésben a stúdióban összerakni, tehát hogy a kezdetektől honnan, hová fejlődte ki magát ez az alapítvány?
Hát köszönöm, hogy elmondtad, hogy mi mindent csinálunk. Most 2025-ben egy nagy projektbe kezdtünk. Ez azt jelenti, hogy lehetőségünk adódott arra, hogy az önkénteseinknek képzést adjunk. Abból az igényből fakadt, hogy sajnos egyre több és egyre fiatalabbak azok az emberek, akik érintettek lesznek ebben a betegségben, és nem csak a betegeket segítjük, hanem a hozzátartozójukat is, mert hogy sok esetben a hozzátartozó az, aki sokkal inkább veszélyeztetett, hiszen a beteg azt teszi a dolgát, csinálja a kezeléseket, próbál valahogy úrrá lenni ezen a helyzeten, de az érintettek az akár anyagilag, akár időben, akár kapcsolati szinten is szinte tehetetlenek ebben a helyzetben, és ők nekik is kell, hogy segítséget kapjanak. Tehát egyre nagyobb az igény arra, hogy legyenek képzett tanácsadók, képzett csoportvezetők, képzett segítőink, és kialakult egy olyan önkéntes gárda, eddig csak így önkéntes szinten, akik egyébként is segítenek. Vannak ilyen emberek Szegeden, Gyulán, Székesfehérváron, tehát hogy már most így az online felületeknek a használatával tudunk egész ország területén segíteni, de A segítőinknek szeretnénk, hogyha profi módon lennének képesek segíteni, ezért aztán egy 60 órás önkéntes képzést állítottunk össze, amit jóvá hagyott a Magyar Pszichológusok Társasága, tehát szakmailag rendben van, és most ezt a programot indítottuk el. Három részből tevődik össze az önkéntes képzésünk, van egy online szakasza, vannak egy-egy napok, amit mi lélektúrának nevezünk, amikor elmélet és valamilyen a környéken valamilyen mozgás lehetőséget adunk. Nordic walkingoztak, erdőfürdőt csináltak már.
Az úgy, mit jelent, hogy erdőfürdő?
Hú, hát ez friss élmény. Bükszentkereszten volt ez a nap, elindultunk az erdőbe, ottani vezetőnkkel, és tulajdonképpen arra koncentráltunk, hogy mi is történik az erdőben. Letettük a gondjainkat, sétáltunk, találtunk egy csodálatos fát, ami a tündérfának hívják a helyiek, beszéltünk a gondjainkról és arról, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Hát egy kicsit megfürdettük a lelkünket a tiszta és csodálatos környezetben. This game I play scares me away. Help me cast this constant trying chess. Drives me forward into craziness. I don't wanna be a chess piece anymore.
Folytatjuk a beszélgetést Spenyecki Nagy Klárával, a Regea Alapítvány kuratóriumi elnökével és vadászíné Varga Éva önkéntessel.
Aztán lesz majd tábor az önkénteseinknek, amikor mindezt, amit elméletben, gyakorlatban kipróbáltak, intenzív formában az egész folyamat végén meg fognak élni és meg fognak tanulni. De lesz még tábor a kezdőinknek, olyan embereknek, akik most szembesültek a diagnózissal és még a kezelések elején vannak, nekik megpróbálunk megmutatni mindenféle módszert, ami csak elismert és ami használ, és lesz olyan tábor is, amelyik már a haladóknak, tehát akik gyógyulóban vannak, vagy már egészségesek is. Én tudom, az orvosok ezt nem szeretik kimondani, de én akkor is úgy gondolom, hogy van egy pont, amikor lehet azt mondani, hogy meggyógyultam, és nem tünetmentes vagyok, hanem meggyógyultam testileg és lelkileg is. Tehát ezeknek az embereknek egy ilyen fenntartó ismeret, megerősítő, és hát persze a közösség élményét adó lehetőség ez a tábor. De van egy olyan programunk, amit nagyon szeretek, és nagyon mély, azt gondolom, ez Szentléleken van, minden évben összegyűlünk, ott családtagok vannak, olyan családtagok, akik elvesztettek valaki fontosat számukra, és ott Szentléleken fákat ültettünk, olyan fákat, amik emléket állítanak valakinek, aki kedves volt és hozzánk tartozott, és minden fa mellé van egy tábla, amin az olvasható, ami annak az embernek a fontos üzenete azok számára, akik ott elmennek, és olvashatják, és talán ebből is tudnak valamit tanulni. Aztán lesz majd megint csak Bükszentkereszten, nagyon szeretjük ott a gyógyítóköveknek az auráját, az atmoszféráját. Ott egy családi napot szoktunk szervezni, ez minden évben megvan. A családi napnak két célja van. Az egyik, hogy ott legyenek a hozzátartozók, de ez öröm, és boldogság. A másik célja pedig az, hogy van egy úgynevezett minőségi életdíjunk, amit azok kapnak, akik írtak a könyvbe, és ez 80 ember, akik két könyvünk van, a Falevelek 1 és a Falevelek 2. A 80 ember leírta azt, hogy ő hogyan gyógyult, és Anna szerkesztette ezt össze, ő pedig arról írt, hogy mi is a Szájmonta módszer, és hogyan is dolgozik az alapítvány. És van ez az minőségi életdíj, ami most nincs itt nálam, de egy gyönyörű kis kitűző. A gyönyörű kis kitűzőn rajta van egy évszám, ez az az évszám, ami azt jelenti, hogy a diagnózistól hány év telt el. Úgyhogy én most a 15-ös évszámot viselem, de minden évben megújul ez, és itt Bükszentkereszten szoktuk ezt a minőségi életdíjat kiosztani, és hát borzasztó jó érzés, hogy vannak olyanok, akik már 25-6 évesek, és vannak közöttünk olyanok, akik az egyéves jelvényüket kapják meg. És akkor ez nagyon-nagyon jó érzés.
Ez a Szájmonton módszer, amit olyan sokat említettünk, ennek úgy próbáljuk már meg úgy röviden elmondani a lényegét. Most nem tudom, hogy Klárika vagy akár te mennyire vagy benne, tényleg, hogy Évikét is azért szóhoz engedjük. Mi a lényege ennek, hogy kell egy ilyen Szájmonton tréninget, vagy nem is tudom, képzést elképzelni? Ez egy, mint egy közös beszélgetés, egy ilyen csoportterápia?
Erről igazán Anna tudna leginkább beszélni.
És meg is érne egy új műsort.
Másodszorban pedig Klárika. Én magam ilyen Szájmonton csoporton nem vettem részt. A saját képességeinket kell mozgósítani, és ugye ezt így kimondva sokszor kimondjuk, és olyan könnyűnek is hangzik, de hogy ez valójában szerintem nagyon nehéz, úgyhogy ehhez mindenképpen kell szakember segítsége. És ez a Szájmonton módszer ebben segít, hogy én magam hogyan tudom a gyógyulásomat elősegíteni. Talán tömören így tudnám összefoglalni, de azt hangsúlyozom, hogy a szakember jelenléte mindenképpen fontos, amikor ezt elsajátítjuk.
Ehhez még esetleg tennél hozzá valamit a Szájmonton?
Igen, olyan konkrét módszereket tanít meg a Szájmonton, például belső képalkotás, relaxáció, énerők mozgósítása, célállítás, mit kezdjünk a gyásszal, tehát ilyen konkrét technikákat, módszereket ad, és ennek azért van jelentősége, mert hogy amikor bekerül valaki az alapítvány látókörébe, akkor fontos, hogy kapjon valamit, ami akkor intenzíven tud használni. Egyrészt, másrészt pedig, ha ez csoportos formában zajlik a Szájmonton, és azért ezt szeretjük, ha így van, de van egyén is, mert van olyan, akinek az állapota nem engedi meg azt, hogy csoportba kerüljön, akkor már is ott van a gyógyító sorstárs közösségben. És már is nem arról szól a dolog, hogy most akkor hány kezelést kaptam meg, hogy viseltem ezt, meg ilyenek, hanem arról szól, hogy hogyan lehet gyógyulni. És ez a legfontosabb, hogy minden egyes olyan lépést, amit megteszünk azért, hogy jobban éljünk, hogy minőségi életet éljünk, ami nem csak azt jelenti, hogy most akkor tökéletesen egészségesek leszünk, hanem azt jelenti, hogy ahhoz képest, amilyen az állapotunk, ahhoz képest a lehető legjobbat hozzuk ebből ki.
Annyira érdekes és értékes ez a szervezet, és tényleg egy olyan fajta missziót visztek magatokkal 15 éve. Vannak hasonló szervezetek, most itt hirtelen eszembe jutott, ugye van a Májva Virág Alapítvány, az ugye célzottan a méhnyakrákban, illetve bármilyen nőgyógyászati megbetegedésben érintettekkel foglalkozik, felkarolja tényleg, hogy ne legyen egyedül az ember az úton, hiszen az alapító is mondta, hogy ugye annak idén, amikor érintett volt, azért neki nem volt, aki fogja a kezét, és tényleg az első reagálások, ugye a diagnózisra kétségbeesés, miután az embernek tényleg az van, hogy na jó, akkor most befejeztem, eddig tartott a pánik vagy a kétségbeesés, és akkor na, nézzük a megoldásokat, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, aki érintett, vagy családtagja érintett, vagy bármi, és a Rege Alapítvány segítségét szeretné kérni, hogyan kell titeket megkeresni, és akkor a Szájmonton módszeren, táborokon, előadásokon túl még mivel tudjátok segíteni? Nem tudom, itt van-e például arra lehetőség, hogy az egészségügyi vonalon is esetleg kísérni az érintettet?
Igen, Ami nagyon könnyen elérhető, az a honlapunk, regea.hu. Facebook csoportunk is van, Regea Alapítvány címmel, és van egy teljesen nyitott a belső gyógyító erőforrás Facebook csoport, és hát ezen kívül zárt Facebook csoportjaink is vannak. Ezek azok, akik például az aktív szájmontonosok, vagy most az önkénteseknek a csoportja. Amivel tudunk kapcsolódni, és erre igazán büszke vagyok még, hogy nem csak a gyógyítási folyamatot próbáljuk segíteni, hanem a megelőzésben is részt akarunk venni, és részt is veszünk. Egészségnapokat szervezünk. Most legközelebb, majd július 14-én lesz Kerecsenden egy ilyen egészségnap, de túl vagyunk egy demjéni egészségnapon, ahol egy csepp vérből próbáljuk megnézni azt, hogy vajon érintette, vagy válhat-e érintetté az, aki ennek a vizsgálatnak aláveti magát. És hát persze nem csak szurkáljuk az oda jövőket, hanem információs anyaggal segítjük. Ha gyerekek jönnek, akkor ott mindenféle kézműves foglalkozást is kaphatnak. Tehát, hogy ez is egy ilyen jó hangulatú, más szűrővizsgálatokkal is egybekötött valamilyen nap, amit mi egészségnapnak hívunk.
Évike, hány önkéntes van itt az alapítványnál? Te elmondtad a saját feladatodat, de hát gondolom minden önkéntesnek megvan a maga a prioritása.
Én a Phoenix csoport taglétszámát tudom, az egy kis csoport tulajdonképpen, olyan 15-20 fő körül van a tagjaink száma. A Regea alapítványnak ennél természetesen sokkal több tagja van. Ez a kis EGRI csoport, ez olyan 15-20 fő körül van.
Ez a Phoenix csoport, ez mind önkéntes, vagy pedig te vagy a Phoenix csoportnak a vezetője, mint önkéntes, és akkor akik tagok benne vannak, azok résztvevők, tehát nem önkéntesek.
Vannak olyanok, akik önkéntesek, meg vannak olyanok, akik, hát ide inkább olyanok jönnek, akik gyógyultak. Tehát így két részből tevődik össze, de sok önkéntese van ennek az EGRI csoportnak is.
És akkor a nagyobb halmazban mennyien vannak?
Most az önkénteseink képzésében 25-en vesznek részt, de hát ezen kívül is vannak természetesen önkénteseink. Nem tudom megmondani, hogy hány tagja van az alapítványnak, mert hogy nálunk nincsen tagdíj, hanem jönnek-mennek az emberek, hiszen van, aki meggyógyul, és akkor köszöni szépen, ő már erről nem is akar semmit se hallani, és egészségesen, vagy nem egészségesen, de tovább működik és él. És vannak olyanok, akik már 10 éve is velünk vannak, és velünk dolgoznak, vagy csak élvezik azokat a lehetőségeket, amiket nyújtunk. Tehát nem tudom megmondani neked, de arra azért megint csak büszke vagyok, hogy például most a Bükszentkereszti lélektúrás napunkon volt két amerikai vendégünk, akik Magyarországon dolgoznak, de nyelvi tanárok is érdekelte, és volt három Szabadkáról jövő, akik közül az egyik önkéntesünk, és a másik kettő kísérte. Tehát, hogy vannak olyanok, akik Németországból jelentkeznek be például a online felületeinken. Volt ausztrál tagunk is már. Tehát, hogy igazán...
Tehát határon túlívelő, igen.
Igen, tehát ez jól esik egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy igazániból nem kell az alapítványt különösebben fényezni, hanem egyetlen dolgot kell megtenni, és azért vagyok hálás ezért a mostani lehetőségért, hogy minél több ember tudjon erről. Mert nagyon szörnyű, mikor az ember kap egy diagnózist, és úgy érzi, hogy egyedül van. És ha tudná, hogy ide fordulhat, mi az összes daganatos betegségre tudunk, nem teszünk különbséget, hogy most ő női daganat, vagy férfi daganat, vagy milyen. Tehát az összes daganatos beteget befogadjuk, nem jó, ha egyedül marad.
Az, hogy 2009-ben te ugye megkaptad a diagnózist, utána hála jó Istennek kigyógyultál, és ugye mondhatjuk azt tényleg, hogy azért 16 év eltelt azóta. Ezt te túlnyomó részt a saját életmódváltásodnak, az, hogy például kipattant a fejetekből többötöknek ez az ötlet, hogy na akkor most innentől fogva, ha én is érintett vagyok, tudom milyen egyedül, segítsünk másoknak, hogy ez a nagyon nagy segítség, ez a nagyon nagy összefogás, ez te mélyen hiszed, hogy ez biztos, hogy ez is a gyógyulásod útját végigvitte, illetve teljesítette?
Teljesen hiszem. Egyébként is azt gondolom, hogy a saját hitem az nagyon sokat segített, nem csak a gyógyulásba vetett hitem, hanem egyáltalán az értékeim, a Jóistenbe vetett hitem nagyon fontos számomra. Ami nagyon érdekes dolog, amikor én ezt elhatároztam, hogy tényleg kelljen egy alapítvány, és ezt leírtam a Falevelek egy könyvben, feküdtem a kórházban, éppen kezelés alatt. Volt ott egy néni, aki nagyon nagy fájdalmai voltak, aki nem aludt már 3 napja, és akkor én meg zenét hallgattam, és megkérdeztem tőle, hogy hallgathatunk-e olyan zenét, amit ő szeret. És hallgattunk, és beszélgettünk, és a néni végig aludta az éjszakát. Szóval, hogy nem kell valami, nem is tudom milyen fantasztikus dolog, csak hogy kapjon figyelmet az, aki éppen bajban van, hogy kapjon segítséget, kapjon valamit, ami elviszi a gondolatát afelől, hogy ebből meg lehet halni, pedig meg lehet halni. Tehát, hogy ha az emberek odafigyelnének egymásra, odafigyelnének magukra, tisztelnék egymást, és megbecsülnék a különböző értékeiket, akkor könnyebb lenne az élet. Kevesebb konfliktussal kevesebbet kéne lenyelnünk.
Igen, igen, ez a konfliktusmentesség, vagy legalábbis ez az asszertív kommunikáció, ez mennyire fontos lenne tényleg, hogy nem csak, hogy ismerjék, hanem, hogy alkalmazzák az embereket, mert lehet így is, nem kell másképp csinálni. Most legyen ez a zárszó, így a végére engem is kirázott a ideg, én tényleg azt kívánom, hogy sokáig működjön ez, mert hogy tényleg nagyon szép az, amit tesztek. Senyecki Nagy Klára, Vadászinő Varga Éva, köszönöm szépen, és tényleg jó munkát nektek, köszönöm.
Rendkívüli adományozás volt a múlt héten Egerben. Egy ukrajnai menekült kisfiúm a saját zseppénzét ajánlotta fel a Dusán-szindrómás pintér testvérpár Táltos és Barnabás gyógykezelésére. Jó tett helyében azonban mindig jót várj, végül a jószívű kisfiú Andrej álma is valóra vált. A következő összeállításból kiderülnek a részletek.
Hát egy nem mindennapi telefonáltadóra érkeztünk ide a Marián cukrászdába Egerbe, mert hogy köztudott, hogy van egy testvérpár, akik Duchenne szindrómában szenvednek, és megmozdult a város, a saját iskolájuk is, és pénzagyományt gyűjtöttek. Viszont itt most egy kisfiú, nagyon nagy lelkű volt, a saját telefonra gyűjtött pénzét adta be a közösbe, és ezért meghálálja ezt egy összefogás, hiszen ő fog kapni egy telefon. Ezzel kapcsolatban beszélgettek én most Bata Boglárkával, a Kárpátok Alapítvány igazgatójával, hogy ebbe a történetbe ti hogyan csatlakoztatok bele.
Úgy csatlakoztunk bele, hogy egy nagyon jó régi ismerősöm, egy volt szomszédom keresett meg, aki elmesélte ezt a történetet, hogy az ő gyerekei az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolába járnak, és hogy ott történt ez az eset, hogy egy alsó tagozatos kisfiú bedobott 63 ezer forintot ebbe az adománygyűjtő ládába, vagy felsejbe, és a tanárnéni az rögtön jelezte az anyukának, hogy rendben van-e ez, tudnak-e róla, és akkor az anyuka mesélt el, hogy igen, a kisfiú már régóta gyűjt saját okos telefonra, és ugye ezt oda adományozta, mert úgy gondolja, hogy ennek a testvérpárnak sokkal nagyobb szüksége van a gyógyuláshoz, ehhez a pénzre, mint ő neki a telefonra. Egyébként, ami nagyon fontos szerintem ebben a történetben, hogy ez a kisfiú Ukrajnából a háború elől menekült a családjával ide Magyarországra, több mint két évvel ezelőtt, és szerintem az iskola befogadó jellegét is nagyon jellemzi, hogy ez a kisfiú ilyen tettet hajtott végre, és ilyen önzetlen volt, és egy anyuka megkeresett egy telefonok árusításával, vagy egy nagyobb ilyen távközlési céget, és szerette volna, hogyha ez a tett nem marad jutalom nélkül, akik örömmel felajánlottak egy szuper okostelefont a kisfiú részére, de szükséges volt egy közhasznú alapítvány, aki az adományozásban segít, közvetít, átveszi, átadja. És ugye időközben kiderült az is, hogy ez a család egyébként a mi gondozott családunk, mert mint olyan értelemben, hogy a Kárpátok Alapítványnak van több szociális munkása, akik itt az észak-magyarországi térségben, de elsősorban Heves megyében, Egerben dolgoznak, Ukrajnából elmenekült családoknak segítik a beilleszkedését, mindennapjait, és hát így összeértek a szálak, és hogy hatalmas megtiszteltetésnek érezzük, tartjuk, hogy ebben közreműködhetünk.
Úgy itt látok az asztalon más ajándékokat is, tehát a kisfiú, tehát ez a jót tett helyébe, jót vágy, de gyakorlatilag ez így halmozottan visszakapja, nem tudom, ez a sok játék, amit itt látok, ezt is ő fogja megkapni?
Igen, igen. Ez a Kárpátok Alapítvány felajánlása. Kisfiúnak van két testvére, rájuk is gondoltunk, szeretnék őket megajándékozni a LEGO játékokkal, vagy LEGO szettekkel.
Alapvetően a Kárpátok Alapítvány, most ugye tényleg így, hogy ugye Kárpátok, Ukrajna, tehát hogy tényleg így, ahogy említetted, összefognak a szállat, miben tud segíteni, vagy mi az alapfeladat ennek az egyesületnek?
Köszönöm a kérdést, mert hogy igazából a Kárpátok Alapítvány egy adományosztó alapítvány, ami azt jelenti, hogy pályázatokat szoktunk írni, és önkormányzatokat, civil szervezeteket, alapítványokat, egyesületeket támogatunk, hogy az fejlesztési kezdeményezéseiket meg tudják valósítani, közösséget építsenek. Tehát igazából mi nem dolgozunk úgymond terepen, vagy nem dolgozunk közvetlenül családokkal, de mivel egy nemzetközi hálózat tagjai vagyunk, ami ugye a Kárpátok térségében működik, és Ukrajnában, Ungváron is van egy Kárpátok Alapítvány. A háború kitörésekor úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy segítsünk a háború elől elmenekülő embereknek, családoknak, illetve muszájnak is éreztük, mert hogy úgy láttuk, hogy ezeket a feladatokat nem igazán tölti be más itt ebben a térségben, vagy látja más itt ebben a térségben, és hát igazából így keveredtünk mi erre a feladatra.
miért szóltál hozzá, hogy most kaptál egy telefont erről, te nem tudtál? Ez meglepetés volt neked?
Igen.
Nem tudtál róla. És amikor ez a gyűjtés volt a fiúknak, akkor miért gondoltad, hogy ezt a sok-sok pénzt, amit összegyűjtöttél, felajánlod neki?
Csak azt hittem, hogy inkább, hogy nem lennek betegek, hogy
nekem nekik. Anyukáddal gondolom megbeszélted ezt, hogy szívesen felajánlanád ezt az összeget, ezt itthon megbeszéltétek, és édesanyja mit szólt hozzá?
Hogy kell segíteni, ha jó akar, persze.
És erről a ajándékról, amit most kapott a kisfiad, erről te tudtál, erről téged előzetesen értesítettek?
Hogy nem azért segítek, de persze ez nagyon jó meglepetés, és mi...
Mikor érkeztetek Magyarországra?
Mi itt vagyunk már 3 év.
3 éve?
Mikor kezdődik a háború?
Itt. Beszéltetek előtte magyarul? Nem. Itt kezdtetek el magyarul? Mindenki?
Itt.
Honnan jöttetek ki konkrétan? Melyik városból?
Kramatorszk, ez Donyeck régió.
És hogy érzitek magatokat itt Magyarországon?
Jól. Itt egyébként nagyon kedves emberek dolgoznak, laknak. Mi találkozom, csak kedvesek embereknek.
Itt a átadón megdicsérték azt is, ahogy te neveled a gyerekeiket. Tehát az, hogy egy ilyet adtál a gyerekeknek, azért ezt nem minden szülő mondhatja el. Tehát, hogy egy ekkora segíteni akarás van benne. Mi volt a nevelésed titka szerinted?
Nincs titka. Nem csak én dolgom, hanem egész iskola, egész emberek, akivel találkoztuk. Itt Magyarországon, itt Egerben, mert mindenki segít nekünk, és Andrei látta ezt, és ő ugyanúgy csinál.
És milyen érzés most neked egy jó tétel után ez az ajándék? Jó érzés van a szívedben? Örülök neki. Könyvfakasztó átadón voltunk itt most a Marián cukrászdában, Pintér Bettivel, Pintér Beátával beszélgettek. Ugye a fiúknak gyűjt már egy jó ideje a város, az ország, a világ, szerintem tényleg egy emberként összefogott, és volt egy nagyon cuki ukrán kisfiú, aki nektek megdöbbentően nagy pénzt adott.
és a Jótott helyébe, Jótvár alapon megkapta azt a kisfiú, amire ő gyűjtött a telefonra. Nyilván cégektől kaphat az ember nagyobb összeget, de nem egy kisfiútól zseppénzt.
Igen, így van. Ebben az volt a megdöbbentő számunkra, tehát hogy az iskolában volt ez a gyűjtés, és egyszer jöttek a pedagógusok, hogy egy viszonylag, tehát gyerekhez képest nagy összeg került, és hogy igen, a szülő is tudott róla, hogy telefonra gyűjtött, de fontosabb az iskolatársa, a táltos egészsége, mint a saját vágya. Hát 2 hónapja sírunk ezen a sztorin, mert ez a kisfiú egy olyan országból jött, egy olyan városból, ahol már nincsenek házak. Átjöttek ide Magyarországra, nem ismerték a nyelvet, de beilleszkedtek, dolgoznak, élik az életüket, és mosolyognak, és tudják, hogy mi a nélkülözés, és tudják, hogy mi a segítség. Sokan tanulhatnának ettől a gyerektől, ezt azért tudjuk, így felnőtt fejjel. És én akkor azt mondtam, ott sírva a folyosón, hogy a gyerektől nem vehetjük el az álmát. És onnantól kezdve elindult ez a folyamat, hogy nyomozzátok ki, hogy milyen telefonra vágyod, vagy bár is. És mindenki jött valami ötlettel, hogy neki van egy használt telefonja, neki van, tehát mindenki hozzátett ez, és aztán akadt egy szülő, aki azt mondta, hogy hát szerinte kell, hogy legyen a társadalomban annyi felelősségvállalás, hogy egy nagy cég, egy telefonos cég támogassa már ezt a lehetőséget. És így keveredett az, hogy a mai napon egy másik alapítványon keresztül ez a nagy telefontársaság egy telefonnal meglepte ezt a kisfiút.
A fiúknak, a te fiaidnak, Tátosnak és Barnabásnak jelen pillanatban, most mi május 16-án beszélgetünk, 35 millió forint gyűlt össze. Ez még messze van a céltől, de nagyon nagy összeg, tehát nyilván mindenfélér számít. 1-1 milliárd forint kellene a fiúknak ahhoz a terápiához, ami ezt az izomsorvadásos betegséget valamilyen módon szinten tudná tartani, vagy legalábbis segíteni a fiúkon, hogyan lehet még adományozni, meddig várjátok, van-e valami határidő?
Nem tudok hónapot és napot mondani. Nekünk az a célunk, hogy minél tovább lábon tartani a fiúkat, tehát nekünk az a jó, ha minél tovább lábon vannak, de sürget az idő. Barnabás 18 éves lesz. Látjuk már a mozgásán a romlást, és ezért kell nagyon sietni, mert ebbe a terápiába alapvetően még mozgóképes, tehát járóképes gyerekeket fogadnak. Tehát minket tényleg sürget az idő, de nem tudom azt mondani, hogy 2 napunk, vagy 2 hónapunk, vagy 2 hetünk van. Minél több időnk legyen, hát csak ezt kívánja az ember nyilván a saját gyerekének. Én azt gondolom, hogy ez alatt a 9-10 hónap alatt, amióta elindult az alapítványunk. Mi nem értünk ehhez az alapítvány menedzsmenthez és semmilyenhez, tehát mi szülőként állunk itt, barátok állnak itt ebben a történetben. Amit elértünk eddig, ez a 35 millió forint, én ezt a szenzációs eredménynek tartom, de a 2 milliárdhoz ez fényévekre van. Uh-huh. Tehát lehet, most még itt az utolsó pillanatban vagyunk, de az EGRI Lions Club fogadja az 1%-okat, őket kell keresni, és egy az egyben meg fogja kapni a mi alapítványunk majd. Felületeinken, tehát elérhetők a social médiában így, hogy bátor, táltos alapítvány, tehát nincs benne semmi flinc-franc, ott minden adat ott van, és bárkitől fogadunk adományokat, de ha valaki nagy ismertségű ember fölkarol minket azáltal, hogy a saját ismertségét nekünk adja ajándékba, mi ennek is nagyon-nagyon örülnénk, hogy figyeljenek már föl ránk. Egyébként Magyarországon közel 200 düsenes fiú van, mindenki más-más állapotban, tehát van, akinek ez a terápia már nem segítség, nekünk még épp az. Tehát mi ezért küzdünk és ezért sietünk, úgyhogy én nagyon szépen kérek mindenkit, akinek bármilyen ismerőse, vagy van egy esemény, amin esetleg jótékonysági eseményé alakítják át, akkor vegyék föl velünk a kapcsolatot, és biztos, hogy megtaláljuk azt, hogy a fiúkhoz érkezzenek ezek a pénzek.
Úgy legyen, és nagyon remélem, hogy akik most hallgatták ezt a riportot, valahol egy hang azért valahova odaér, és lesz még segítség is minél előbb. Pintér Betti, köszönöm szépen.
Köszönöm.
Az elhangzott riportokban először Bata Boglárkát, a Kárpátok Alapítvány igazgatóját, majd Andrejt, az adományozó kisfiút és édesanyját, Olgát, végül Pintér Beátát, a gyógykezelésre váró testvérpár édesanyját hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra. Közéleti műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.